14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Somogyvár megyei Köcsén szervezett találkozót a Polgári Magyarországért Alapítvány szombaton. A helyszínen Orbán Viktor miniszterelnök arról is beszélt, hogy a reptér a nemzeti vagyonnak a visszavásárlása. A Vodafone megvásárlását történelmi lépésnek nevezte. Ezzel Magyarországnak magyar kézben lévő infokommunikációs, telekommunikációs, nagy nemzetközi erejű cége lesz. A magyar egészségügy helyzetéről szóló kérdésre a kormányfő azt válaszolta, hogy 8000-rel több orvos van most, mint 2010-ben. Megemelték a béreket, a klimatizált helyiségek száma minden évben nő. A kiszivárgott béketerve kapcsán Orbán Viktor elmondta, a békemisszió nem ért véget, nemzetközi munkát végeznek. Lesznek látványos kezdeményezések, amelyek már szeptember hónapban megjelennek. A Magyar Falu Program 2019 óta mintegy 22 milliárd forint értékben támogatta a kistelepüléseket kommunális eszközök és közterületek karbantartását célzó eszközök beszerzésében. A program indulása óta országszerte 2600 ilyen pályázatot támogattak. A program indulásakor a legtöbben traktorok beszerzésére pályáztak. A következő években pedig különböző kézi eszközökkel, egyebek mellett damilos fűkaszával vagy adapterekkel egészítették ki a traktorokat. A kommunális eszközök beszerzése folyamatosan a legnépszerűbb pályázati felhívás, évről évre legalább háromszorossá a túljelentkezés. A méhészek tevékenysége teszi élhetővé és fenntarthatóvá környezetünket, mondta Nagy István agrárminiszter szombaton Sárváron. A tárca vezetője a Sárvár és Vidéken Méhész Egyesület alapításának centenáriumi ünnepségén hozzátette, mézet lehet importálni, beporzást viszont nem. Enélkül azonban nincs jövő és nincs élelmiszerbiztonság. Nagy István emlékeztetett, hogy az Európai Unióban mintegy 20 millió méhkaptár van, és 711 ezer méhész dolgozik. Magyarországon 1,2 millió méhcsaládot tartanak, és csak nem 13 méhcsalád jut egy négyzetkilométerre, ami az egyik legmagasabb a világon. Kitért arra is, hogy 2023 és 2027 között a méhészeti ágazat a közös agrárpolitika stratégiai tervének intézkedései között a hazai forrásokkal együtt mintegy 42,7 millió euró támogatásban részesül. Idén is a bányászokra emlékeztek Miskolc-Perecesen a szombati perecesi bányásznapon. A 74. bányásznap programja ezúttal is annál a kopjafánál kezdődött, melyel az 1947. május 2-án bekövetkezett bányászbalesetben elhunytaknak állítottak emléket, majd a kisbányász szobornál folytatódott, ahol Mucsi Gábor, a Miskolci Egyetem műszaki Föld- és Környezettudományi Kar dékánja mondott beszédet. Amint fogalmazott, aki jól ismeri az általa vezetett kar múltját, mai napig is bányászkarként nevezi őket, amire büszkék. A koszorúzások után a szabadtéri nagy színpadon folytatódott a bányásznap, a perecesi bányász koncert fúvószenekar koncertjével, majd a Miskolci Mazsorett együttes műsorával. A rendezvényt egész délután kísérő programok színesítették. Az egészségüket kockáztatják, akik online próbálnak Ozempic injekciót beszerezni, figyelmeztet a Pécsi Tudományegyetem gyógyszerész tudományi kara. A fogyasztó hatása miatt Magyarországon is fokozottan keresett készítmény sokszor azokhoz a cukorbetegekhez nem jut el, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá. Magyarországon november közepéig hiány lehet a gyógyszerből.
Az időjárásról.
Gomoly és fátyol felhők zavarhatják napközben a napsütést. A Dunán túlon már több gomoly felhő képződik, ott zápor zivatar már előfordulhat. Később aztán az ország keleti, északkeleti harmadán várható erős felhősödés. A déli délkeleti szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 29-34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között lesznek.
Európa Rádió híreit hallották.
There is a redeemer. Jesus, God's own Son, precious Lamb of God, Messiah, Holy One. Jesus, my Redeemer, name above all names, precious Lamb of God, Messiah, oh, for sinners slain. The work on earth is done. When I stand in glory, I will see His face, and there I'll serve my King forever in that holy place. Precious Lamb of God, Messiah, Holy One. Thank you, my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit to the work on earth is done.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ismerjük meg a Kárpátaljai Magyar Líceumot.
A Kárpátaljai Magyar Líceum három profillal működik. Az egyik ilyen profil a technológia. Ide tartoznak olyan tantárgyak, mint az autószerelés, szépészet, szakács vagy a cukrászmesterségek elsajátítása, divatszabó, média és ehhez hasonlók. A második profilunk az az általános torna, tehát ide azokat várjuk, akik szeretnek a sporttal foglalkozni, illetve a harmadik profilunk az a művészet, ahol szintén olyan tantárgyakat választhatnak a gyerekek, mint a festészet, szobrászat, grafika és akár néptánc, népzene, népi énekek, hangszerek.
A gyalui várkastély történetéről művészettörténészek szemszögein keresztül.
A lényeg az az, ugye, hogy ez egy olyan birtoktestnek a központja, maga a gyalui vár vagy gyalui várkastély, amely hosszú története során általában mindig igen-igen fontos, gazdag, illetve hát igényes birtokosnak a tulajdonában volt.
Fehér gyarmaton is az értékek hullámhosszán.
Főleg értelemszerűen Tiszántúl szorgalmazta nagyon, hogy a reformátusok által sűrűn lakott úgy a szakmári részen nagyon jó lenne megszólalni az Európa Rádió. Én is, hogyha bármilyen tiszántúli fórumon voltam, volt mondjuk beszámoló az Európa Rádió működéséről, ténykedéséről, a vége mindig az volt, hogy jó-jó, rendben van, örülünk neki, és egyébként szakmárban, mikor lesz már hallható.
A hit és a mentális egészség kapcsolata.
Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és ki is szoktam hangsúlyozni, rengeteg tudományos kutatás is van, ami ezt bizonyítja, hogy rendkívül fontos a hit, hogy hiszek Istenben, hogy hiszem, hogy ott van Isten, hogy a nehézségekben hozzáfordulhatok, minden szempontból a mentális egészségem javítja.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Egy éve kezdte el működését a Kárpátaljai Magyar Líceum. Az iskolahálózat Beregszász, Nagydobrony, Nagyszőlős, Tiszapéterfalva és Kisgejőc településeken van jelen. A líceum három profillal működik, s a 10.-11. osztályos tanulók számára nyújt képzést. Erről bővebben dr. Kóré Dórával, a Kárpátaljai Magyar Líceum igazgatójával beszélgetünk.
Igazgatóasszony, tavaly indult ez a Kárpátaljai Magyar Líceum hálózat?
Igen, mondhatjuk, hogy hálózat vagyunk, hiszen igaz, hogy egy kárpátaljai magyar líceum van, de 5 oktatási helyszínen működünk. Ezek az oktatási helyszínek pedig Beregszász, Nagydobrony, Nagyszőlős, Tiszapéterfalva és Kisgelyőc, illetve folyton gondolunk a terjeszkedésre is, mert úgy látjuk, hogy van rá igény, úgyhogy bátran állíthatjuk, hogy ez egy líceum hálózat.
Az elmúlt időszakban azért a felkészülés, a közösségformálás, a közösség szervezéshez zajlott a úgynevezett bemelegítő tábor, vagy csoport alakító tábor, vagy nem tudom, barátkozó programok időszakában. Dobronyban mi volt ez a program?
Igen, tehát ahogy kezdtük is a beszélgetést, ugye 5 helyszínen működik a Kárpátaljai Magyar Liceum, és nagyon fontos számunkra a közösségépítés és a közösségteremtés is, hiszen úgy gondoljuk, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy a hasonlóan gondolkodó emberek, tanulók egymással minél gyakrabban tudjanak találkozni, és ezért a Kárpátaljai Magyar Liceumban gyakran szervezünk ilyen közösségépítő programokat. Ez a nagydobronyi tábor, ismerkedős tábor, akár így is nevezhetnénk, ez az első ilyen kezdeményezésünk volt. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség segítségével az Ők Határtalanul programján belül valósulhatott meg ez a tábor is. Nagydobronyban ugye 3 napig tartott, itt a már liceumos tanulók, illetve az új 10. osztályba jelentkező tanulók tudtak egymással találkozni, barátkozni, rengeteg programon vettek részt, tehát igyekeztünk olyan programokat szervezni, ami a hagyományőrzéssel is foglalkozik. Például Dobronyhoz ugye mi más kapcsolódhatna a legjobban, mint mondjuk a paprikafűzés, illetve volt hagyományos szilvalekvárfőzés is, csigatészta készítés, és ehhez hasonló dolgok, kosárfűzés például, és 20 perce még pont egy ilyen összülőértekezleten voltunk, és ott a szülők jelezték is, hogy nagyon örültek ennek a tábornak, annak meg különösen, hogy a gyerekeket bevontuk ezekbe a munkafolyamatokba. Tehát például a szilvafőzést azt úgy kezdtük, hogy a gyerekeknek le kellett rázni a fáról a szilvát, mert a dobronyi részlegünkön vannak szilvafák is például, és akkor együtt lerázták, este magozták, és akkor másnap reggel pedig kezdődött is a szilvafőzés. Keverték a gyerekek, tehát a ciberekóstolás volt, a házi kenyeret sütöttünk ott, tehát ugye bevontuk a helyi tapasztalt hölgyeket is, akik jöttek nekünk, segítettek kenyeret dagasztani a gyerekekkel, kemencében megsütötték, lekvárfőzés, kóstolás, és így telt az egyik napunk.
Tudták a gyerekek egyébként, hogy mire vállalkoznak ebbe a 3 napos táborba? Vagy mennyire ért őket meglepetésként, hogy na itt akkor most nem tudom én, nem bulizni fogunk, nem beszélgetni, társasjátékozni, hanem bizony mondjuk szilvát főzni, vagy kenyeret sütni, vagy csigatésztát. Mennyire lehet őket bevonzani? Itt az előbb értékközösségről is beszélt igazgatóasszony, hogy ezek a diákok, illetve azok a diákok, akik önöknél tanulnak, gondolom akkor nem ijednek meg egy kis idézősen hagyományőrzéstől.
Igen, egyébként úgy gondolom, hogy a mai fiatalok, ez a korosztály, kettős mérce van itt kicsit, mert sokan gondolják azt, hogy ezeket a gyerekeket most már csak a számítógép, csak a telefon érdekli, de egyébként mikor kimozdítjuk őket ebből a komfortzónából, akkor pedig egyre gyakrabban jövünk rá, hogy igenis benne vannak ezekben az érdekességekben, csak ugye lehet, hogy eddig nem volt rá lehetőségük, vagy nem tapasztalták. És azért természetesen a tábor előtt, meg mikor jeleztük a szülőknek, hogy van ilyen lehetőség, akkor nagyjából a programokat felvázolt, illetve ez a hagyományőrzős nap, ez egy nap volt konkrétan. Hát azelőtt például kenúztak, meg volt lehetőségi kipróbálni az íjászatot a főiskola által működtetett erdei házban, ami szintén Nagydobronyban van. Tehát az első délután az mondjuk úgy, hogy ilyen lazulósabb volt, tehát kenuzás, íjászat, társas játékok, aztán szalonosütés közösen, és ez is nagyon érdekes volt, mert több tanár jelezte, hogy ott toporzékodtak a gyerekek, hogy mikor süthetik már a saját szalonájukat, úgyhogy egészen pozitív visszajelzéseket kaptunk. Tehát a tanárok is úgy jöttek haza, hogy hát ez egy nagyon jó csapat lesz, mert hogy milyen vállalkozó szelleműek a gyerekek, és nagyon jól el voltak együtt.
A Kárpátai Magyar Líceum gyakorlatilag 5 helyszínen próbálja szervezni a különböző képzési tevékenységét, hogy 2 osztálynak, a 10-11. Osztály számára hirdeti a felvételt. Miben más ez az a többi intézmények a munkától, milyen szakirányultsággal vannak, és milyen szolgáltatásokkal bír?
Igen, vannak változások, tehát eltérések az állami vagy a hagyományos 10-11. Osztályok között, ugyanis nálunk már most profilodás van, tehát arra törekszünk, hogy a 2027-es oktatási törvényeknek mi már megfeleljünk. Így a Kárpátaljai Magyar Líceum 3 profillal működik. Ezek a profilok is érdekesek, mert a legtöbb iskolában ezek általában humán vagy reál tantárgyak. A mi esetünkben az egyik ilyen profil a technológia. Ide tartoznak olyan tantárgyak, mint az autószerelés, szépészet, szakács vagy a cukrászmesterségek elsajátítása, divatszabó, média és ehhez hasonlók. A második profilunk az az általános torna. Tehát ide azokat várjuk, akik szeretnek a sporttal foglalkozni, és akkor ők heti 6 órában sportolnak, illetve a harmadik profilunk az a művészet, ahol szintén olyan tantárgyakat választhatnak a gyerekek, mint a festészet, szobrászat, grafika és akár néptánc, népzene, népi énekek, hangszerek. Tehát mi ezeket az úgymond gyerekek számára talán érdekesebb profilokat választottuk, és akkor minden gyerek választhat magának egyet a profilok közül, a tantárgyak közül, és akkor ezt heti 6 órában tanulják. Nagyon, gyakorlat és elmélet is.
Nagyon izgalmasan hangzik a dolog. A nyelvvel mi a helyzet? Mert hogy magyar nyelven folyik az oktatás, ugye alapítványi főiskolai fenntartású maga a líceum, a Kárpátaljai Magyar Líceum, de azért mégiscsak Ukrajnába élünk. Mennyire tudják segíteni azt, hogy azok a gyerekek, akik önöknél képzést kapnak, és mondjuk egy jó szakember lesz belőlük, egy jó autószerelő, vagy egy jó újságíró, bármi, amit önöknél tanulhat, ő tudjon boldogulni itt szülőföldön, anélkül, hogy mondjuk folyamatosan segítségre volna szüksége.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és erre kiemelten figyelünk, mert mi is fontosnak tartjuk azt, hogy mindenki tudjon boldogulni ott, ahová született. És pont ezért például a nyelvek, az ukrán vagy az angol nyelvnek az elsajátítása is nálunk csoportbontásban zajlik. Tehát, hogyha egy osztályban van 18 fő, akkor már csoportbontásban zajlanak ezek a nyelvórák, illetve adunk rá plusz órákat is. Először is annak érdekében, hogy minden nálunk tanulónak meglegyen az esélye arra, hogy leadja ezeket a független érettségi teszteket, vagy ugye a pár éve zajló multiteszteket, úgymond. Úgyhogy erre különösen odafigyelünk. Ennek érdekében biztosítunk egyébként egy-egy táblagépet is minden tanulónk számára, ahol tudnak már gyakorolni ezekre a tesztekre, hiszen ezek számítógépen zajlanak, nem papíron írott formában. Úgyhogy ezekre nagyon odafigyelünk, illetve ösztöndíjat is biztosítunk a gyerekek számára, különböző szakköröket is tudunk működtetni, és ahogy ez már elhangzott, tehát azért lehetséges, mert a Rákóczi Főiskola már előre gondolkodott és megalapította ezt a liceumot, ami, ahogy elhangzott, nem állami intézmény, hanem egy magánintézmény, tehát az ukrán állam anyagilag nem támogatja. Más forrásokból tudunk fennmaradni, úgyhogy ezeknek köszönhetően tudunk különböző plusz órákat is biztosítani.
Az első év tanév már mögöttünk áll, és a másik mindjárt megkezdődik. Milyen megtapasztalásokat sikerült szerezni, milyen finom hangolásokat kell beiktatni a közeljövőben az intézmény működése szempontjából?
Igen, ez az első tanév mindenki számára nagy kihívásokat rejtett, hiszen ez nem egy megszokott iskola. Tehát pont ezek miatt, a profilok miatt, ez egy olyan iskola, amivel eddig nem igazán találkoztak a környéken, sem mi, sem pedig mások, akik úgymond az oktatásért felelnek, úgyhogy mindenki számára okoztunk egy kis kihívást, hogy jól működjünk, de az első évünk sikeres volt, persze voltak nehézségek, de a tanári kollektívának, a fenntartóinknak köszönhetően ezeken mind túlléptünk, és pozitív tanévet zártunk.
Mennyire van lehetőségük arra, hogy mondjuk egy év távlatából, egy év tapasztalatait leszűrve mondjuk változtatásokat eszközöljenek? Mert azt gondolom, hogy fontos a tapasztalatszerzés, de hogy utána mit kezd az ember azzal a tapasztalattal, vagy mit tud kezdeni, az már igazából az visz előre. És egy intézménynél szerintem ez fokozatosan jelenlévő dolog. Hangsúlyozom ezt úgy, hogy tulajdonképpen egy éven vagyunk túl, tehát valószínű, hogy vannak olyan dolgok, amik még ki se derülhettek egy év alatt.
Hát igen, mindig beszélgetünk a kollégákkal, hogy mit kell az idén majd máshogy csinálnunk, mint ahogy a tavaly. Úgyhogy ezek a tapasztalatok egyébként nagyon jók, mert tényleg kiderülnek dolgok, hogy mi az, amit majd az idén máshogy és jobban kell csinálunk. Például az is érdekesség, hogy a múlt évben 3 helyen volt mondjuk beutaztatást, mert ezt is tudjuk biztosítani a tanulók számára. Az idén viszont már mind az 5 helyen tudunk biztosítani beutaztatást a gyerekek számára. Így például ez is egy ilyen fejlődés, hogy igény volt rá, és akkor ezt meg tudjuk szervezni, hála Istennek. Úgyhogy mondjuk ez is egy ilyen tapasztalat, hogy erre is oda kellett figyelnünk.
Augusztus 30-a van, már csak 2-t kell adnunk, és itt a szeptember első. Hogyan indul a tanév? Még erről 2 percünk van.
A tanév az nálunk nem hagyományosan indul majd, hiszen a legtöbb iskolában azt szoktuk meg, hogy mindenhol első csengő van. Nálunk mindenhol az első nap egy ismerkedős, tájékoztató nap lesz majd. Koliba beköltözős és ehhez hasonlók, és majd egy nagy központi tanévnyitót tartunk szeptember 21-én Nagy Dobronyban. A tavalyi tanévnyitó ünnepségünk az nagyszülősön volt szeptember 16-án. Az idén egy ehhez hasonlót tartunk majd Nagy Dobronyba, hiszen az is fontos számunkra, hogy a tanévet minden évben másik oktatási helyszínen kezdjük, hogy ott is a szülők lássák majd, hogy több helyen vagyunk jelen, és a tanulóknak is, akár már ez is egy ilyen közösségépítő esemény, hiszen ott is tudnak egymással találkozni, ismerkedni, tapasztalatot cserélni, kérdéseket feltenni.
De azért nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy az oktatás az megkezdődik 2.
hétfőn.
Természetesen. A diákok szeme felcsillan.
Tehát a csengő az szólni fog önöknek.
A csengő az természetesen szólni fog, az első 2 óra az lesz majd ilyen ismerkedős, aztán pedig kezdődik a tanulás.
Az elmúlt percekben dr. Kóré Dórával, a Kárpátaljai Magyar Líceum igazgatójával beszélgettünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. A középkori püspöki rezidenciától a romantikus kastélyig címmel tartott előadást Kovács Zsolt, a Babesbolyai Tudomány Egyetem Magyar Történeti Intézet egyetemi oktatója, valamint Weiss Attila, a Művészeti és Formatervezési Egyetem művészettörténeti tanára a gyalui várkastély történetéről és művészettörténeti értékeiről a kolozsvári magyar napokon. Az előadókkal beszélgetünk a várkastély történetéről, kutatásokról és értékekről. A riporter Bálint Enikő.
A gyalui vár több faluból álló, kiterjedt püspöki uradalom volt. Weiss Attilával, a Kolozsvári Művészeti és Formatervezési Egyetem művészeti tanárával erről beszélgetünk.
Nagyon hosszú a története, és hogyha most elmesélném, akkor valószínűleg, hogy át kéne a műsorrácsot szervezni, de hát a lényeg az az, ugye, hogy ez egy olyan birtoktestnek a központja, maga a gyalui vár, vagy gyalui várkastély, amely hosszú története során általában mindig igen-igen fontos, gazdag, illetve hát igényes birtokosnak a tulajdonában volt, és hát a történetének az első 400 évében körülbelül, ha jól satszolom, a gyulafehérvári püspökök vagy az erdélyi püspököknek volt a birtokában, illetve hát Gyulafehérvár mellett a második legfontosabb rezidenciája volt a püspököknek, és tulajdonképpen ugye ők rakták le annak az épületegyüttesnek az alapjait, amit ma gyalui várkastélynak nevezünk, ugye hát ennek nagyon összetett az építés története. A lényeg az az, hogy valamikor az 1500-as évek végén kialakult egy olyan püspöki palota, aminek most a legújabb kutatások során sikerült kimutatnunk, hát különféle ma is meglévő részleteit, illetve találtunk olyan faragványanyagokat is, amik ehhez az épülethez tartoztak, és ezek a késő gótika, illetve az Erdélyben valószínűleg itt gyalun, konkrétan gyalun megjelenő első reneszánsz emlékek közé tartoznak. Igen-igen nívós, kvalitásos munkákról van szó, hiszen tényképpen a Geréb László püspöknek az időszakáról beszélünk most, aki ugye hát Hunyadi Mátyásnak az első unokatestvére lévén, Hunyadi Mátyásnak belső embere volt, és ebben az építkezéseiben, illetve az építkezéseknek a stílusában a Mátyás által is fölpártolt, és Mátyás által is újnak, érdekesnek, izgalmasnak tartott reneszánsz stilisztikát követte ebben. És hát ugye emiatt gyalú az erdélyi reneszánsz történetében igen-igen kiemelt fontossággal bír. Ezt eddig is tudtuk, most tulajdonképpen még inkább megerősítést nyert, és aztán később ezt a palotát, ezt a Statileu János püspök vette körül egy ugyancsak reneszánsz 4 saroktornyos várral, ami nem sokára aztán Izabella királynak a tulajdonába ment át, illetve aztán későbbiekben fejedelmi rezidenciaként is működött, és hát ugye a leginkább első Rákóczi György fejedelem volt az, aki nagyon-nagyon reprezentatív építkezésekbe kezdett, lebontja a régi püspöki palotát, de aztán más lakószár szárnyakat told a várfalaknak a belső feléhez, illetve a várfalakat azokat ablakokkal nyitja meg, úgyhogy ilyen nagyon-nagyon érdekes, izgalmas, szép épületet hozott ő létre, aminek az egyik termét, az audienciás termet, azt ráadásul törökországi import fali csempékkel is díszítette.
Visszaterelném a szót a régészeti kutatásokra. Milyen eredményekre jutottak, illetve azok az eredmények, amelyik most vannak, lesz folytatása? Mindent is tudunk már a régi korról.
Én művészettörténész vagyok, a régészek kollégáknak a munkáját nyilván, hogy figyelemmel kísértem, és a most befejezett helyettesi munkákat megelőzően, illetve a munkák alatt is zajlottak régészeti feltárások, régészeti felügyelet, és így tovább, és a régész kollégák is nagyon-nagyon izgalmas adatokat szolgáltattak. Nekünk tulajdonképpen mi is ezek kapcsán tudtunk rájönni arra, hogy még ebből a püspöki palotából, ebből még tulajdonképpen még megvan egy fal, és hát ugye ők megtalálták ennek a pincét. De hát a mi szakmánk olyan, ahol a kutatás sose lehet lezárni, tehát ezt nem tekintjük, nem is tekinthetjük sosem lezártnak egy épület történetének a megismerését. Vannak nyilván feltáratlan felületek, régészetileg feltáratlan felületek, és én úgy tudom, hogy nem sokára be fog indulni egy olyan projekt, ami a vár melletti római kasztrumnak a rendbetételére, illetve a régészeti kutatására fog leginkább koncentrálni, úgyhogy igen, lesznek még kutatások, régészeti kutatások, és én bízok benne, meg hát biztos vagyok benne, hogy még nagyon-nagyon sok izgalmas adattal fogunk gazdagabbak lenni.
Indadíszes kompozíció van a kastély várkövein. Ezeknek tudjuk a jelentését?
Igen, van egy faragvány, ahogyha arra gondol, ugye, amit mutattam az előadásban, egy ilyen indadíszes faragvány. Hát ezt csak sejtjük igazából, hogy honnan származik. Úgy gondoljuk mi, hogy egy olyan korai templomnak, plébánia templomnak lehetett egy faragványa, ami ma már nincsen meg, és hát amit talán ugye a kastélykerten belül kimutatott ilyen 12-13. Századi temetőben kell elképzelni, hogy a középkori temetőket, azokat mindig templomok köré telepítették, úgyhogy elképzelhető, hogy talán egyszer majd megtalálják ezt a templomot is. Nekünk van különben tippünk rá, hogy ez hol lehet, de hát azt meg kell ásni, hogy ebbe biztosak lehessünk, hogy ott van-e, illetve hogyha ott van, akkor és mondjuk még találunk ehhez hasonló faragványokat, akkor nagyon-nagyon boldogak leszünk, és akkor biztosan fogjuk tudni, hogy igen, az onnan származik. Ugye két nagyon-nagyon hasonló faragványról van szó, hogyha egyről lenne szó, akkor az ember azt mondja, hogy lehet, hogy valami oda került, de hogyha a kettő, akkor azért már sokkal nagyobb a szansa, hogy ez valami helyi eredmény.
Mit tart a legizgalmasabbnak a kastély történetével kapcsolatosan?
Talán a fordulatosságát, és szerintem ezt tartom a legizgalmasabbnak, hogy nagyon-nagyon sokszor pusztult el. Igazából a 90-es évek végére, meg 2000-es évek elejére is romosodó, vagy romosodáshoz nagyon közeli állapotba került az állagromlás, az nagyon-nagyon előre haladott volt ezeken a fotókon, amiket láthattak az előadáson, talán volt néhány, amelyik ezt is ábrázolta, és mindig volt egy olyan fordulat a történetben, ami aztán hát ugye helyreállította ezt az egészet, és újabb értékeket adott a korábban már meglévő értékekhez. Hogyha valamit nagyon-nagyon ki kéne emelnem, akkor ez mindenféleképpen ugye ezek a 1490-1500 környéki reneszánsz faragványanyag, amiből már néhányat ismertünk, amiben néhány publikálva volt már a 30-as, 40-es évektől, de a mostani helyreállításhoz kapcsolódó kutatások során még tudtuk ezeknek a faragványoknak a számát bővíteni. Az is lehet, hogy még van a kastélyban tulajdonképpen úgymond ilyen matéria, és hát ugye ezek tulajdonképpen ugye elvezetnek a művészettörténeti szálai, ezeknek a faragványoknak elvezetnek Budára, Budáról Firenzébe, úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon rangos, kvalitásos alkotásokról van itt szó, ami hát a korabeli európai reneszánszban szerintem megállja a helyét bárhol.
Az első reneszánsz részletek a gyalói várkastélyban találhatóak. Erről kérdeztük Kovács Zsolt művészettörténészt, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézet egyetemi oktatóját.
Valóban a gyalói várkastély az erdélyi reneszánsz történetének egy nagyon fontos korai fejezetét képezi. Itt konkrétan Geréb László püspöknek az építkezései, ugyanis ezeken az építkezéseken tűnnek fel először Erdélyben azok az új formák, amelyek a korabeli Magyar Királyságban, sőt nem csak a Magyar Királyságban, hanem Közép-Európában, ugye először Budán Mátyás király korában készülnek el az első reneszánsz reneszánsz épületek, egy olyan allantica, tehát ilyen antikot imitáló millió, amely hát Itáliában már azért jó néhány évtizede ismert volt. Tehát tulajdonképpen ez az itáliai divat, ezt Mátyás Budán vagy Visegrádon alkalmazza, és hát Erdély korabeli építészetében egészen egyértelműen először a püspöki udvarban tűnnek fel. Itt Gyulafehérváron is van néhány olyan töredék, amely erre utal, ellenben ezzel szemben Gyaluban az épület legutóbbi helyreállítása során is, és korábbról is több olyan látványos is részletet ismertünk, amely a Geréb László 15. század végi építkezéseinek a maradványa, és hát ennek az egykori látványos jellegét, gazdagoltát illusztrálják.
Több kulturális hatás is megtalálható az épület falain.
Valóban a fennmaradt felmenő falaiban a gyalui várkastélynak számos időszakból maradtak fenn értékelhető, egészen igényes részletek. Egyrészt, másrészt pedig a falaiban a helyreállítás során több olyan kőfaragványt találtunk, amelyek végigkövetik tulajdonképpen ennek a helynek a történetét egészen az Árpád-kortól. Például előkerült egy korai olyan faragvány, ami valószínűleg még a helyi plébánia templomból származik, és hát amelyet a 12. századra lehet datálni, egy egészen fontos korai, románkori faragvány ezen a vidéken. Nagyon fontosak voltak aztán a gótikus részletek, hát ebből már vannak felmenő in situ fennmaradt részletek, is, például ajtókeret, ablakok, a gyulafehérvári püspökök egykori nagy palotájából, plusz a másodlagos helyről, a falakból kiváltva is számos nagyon szép gótikus részlettel rendelkezünk. Ezeket amúgy a kastély egyik emeleti termében berendezett kiállításon igyekeztünk bemutatni is. Aztán ott van ez a nagyon gazdag és Erdély építészetének történetében elsőrangú fontosságú korareneszánsz faragványsorozat, Geréb László vagy utóda építkezéseiből, és hát ezt tovább lehet vinni ugye a Rákóczi korszakból is. Egyrészt vannak, vagy maradtak fenn reneszánsz részletek, másrészt a Rákóczi kornak egy érdekes aspektusa, hogy hát nem csak a korabeli közép-európai építészetből inspirálódó formák voltak, hanem például orientalista, vagy pontosabban a keleti hatásokat mutató belső tere is voltak egykor ennek a gyalui fejedelmi rezidenciának. Itt konkrétan egy bokányos házról maradtak fenn adatunk, ami azt jelenti, hogy a sírott adatokból tudjuk, hogy a falait ennek az eredetileg audenciás, tehát egyfajta ilyen fogadóteremként működő térnek, Isztambulból hozatott fali csempékkel dekoráltatta első Rákóczi György fejedelem az 1640-es évek elején, valahogy olyan módon, ahogy ezt Sárospatakon is tette, és hát ugye ott Sárospatakon máig megfigyelhető, hogy rekonstrukcióba be is mutatták ezt a bokályos házat. Gyaluba sajnos annak ellenére, hogy törekedtünk a kutatások során, pontosabban a régészeti feltárások során, hogy azokra a helyeket is vizsgálják meg a régész kollégák, ahol ez egykor állt, ez a bokályos ház, nem kerültek elő sajnos egyelőre legalábbis ilyen törökországi eredetű balicsempelapok. Ezek azért érdekesek és fontosak, túl a divat, azon túl, hogy egy egészen ritka, érdekes divat a keleti hatások tekintetében. Tehát, hogy egy közép-európai fejedelem a keleti csempékkel dekorálja a rezidenciájának a legfontosabb reprezentatív tereit, tehát ennek egy nagyon érdekes, ritka amúgy korszakban, már mint a 17. század közepetáján, ritka érdekes emléke volt. Olyan szempontból is fontos volt, hogy ezek a korszak fajansz művességének a legigényesebb emlékei kerülnek ki ezekből az Isztambul melletti műhelyekből, az izniki műhelyekből, amelyeket hát máig nagy szeretettel gyűjtenek a világ nagy múzeumaiba, iparművészeti gyűjteményeibe, és kiemelkedő helyeken szoktak megmutatni.
A középkori püspöki rezidenciától a romantikus kastélyig címmel tartott előadást Kovács Zsolt, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézet egyetemi oktatója. Erről készült összeállításunkat hallották.
Among the shadows, you wiped my tears away, and I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I break bread to heaven from my lowest place, and I have held the blessing. dreams get broken. In you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hand. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys. God of the hills and valleys, yeah. I am not alone. Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all you will remain. Over it all, Father, you give and take away every joy.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Új frekvenciával bővült az Európa Rádió hálózata. Fehérgyarmattal együtt már 6 városban több mint 500 000 ember hallgathatja a református értékadó műsorait. A következő percekben Sike Gáborral, az Európa Rádió igazgatójával, főszerkesztőjével készült riportunkat hallhatják.
Kérlek, mesélj ennek a munkának a folyamatosságáról és ennek a tanapi napnak az eredményéről.
Igazából ez már egy régi nagy álma volt a református egyháznak, legalábbis ugye akik a tulajdonosai az Európa Rádiónak, a Tiszán innen és a Tiszán túli egyház kerület. Főleg értelemszerűen Tiszán túl szorgalmazta nagyon, hogy a reformátusok által sűrűn lakott úgy a szakmári részen nagyon jó lenne megszólalni az Európa Rádió. Én is, hogyha bármilyen Tiszán túli fórumon voltam, volt mondjuk beszámoló az Európa Rádió működéséről, ténykedéséről, a vége mindig az volt, hogy jó-jó rendben van, örülünk neki, és egyébként szakmárban, mikor lesz már hallható. Egyébként mindig ez egy ilyen klasszikus kérdés velünk kapcsolatban, hogyha olyan lelkész vagy egyházi vezetőkkel találkozunk, ahol a földi sugárzással az Európa Rádió nem fogható, mindig ez volt a kérdés, hogy ezt mindig megkapjuk, hogy ezen a részen mikor lesz már hallható az Európa Rádió, de tényleg Szatmár az egy ilyen klasszikus volt, tehát hogy fú, a szatmári részeket nagyon jó lenne, hogyha megjelennénk, és igazából sokszor az élet alakítja a dolgokat, hogy jó, tényleg a Jóisten akarta így. Lényeg a lényeg, hogy volt Szatmárban, Fehérgyarmaton egy rádió, amely gazdaságilag ellehetetlenült, és visszaadta frekvenciáját. És a Nemzeti Médiahatóság kiírt egy pályázatot, az eredménytelen volt, senki nem vett rajta részt, kiírt még egyet, és utána megkerestek minket, hogy már ugye ez kereskedelmi volt, hogy az Európa Rádió az közműsor szolgáltató, tehát mi nem kereskedelmi rádió vagyunk. Megkerestek minket, hogy érdekelne úgy, hogyha ők ezt a következő körben, miután abszolút nem volt érdeklődés, nem volt pályázó, akkor átminősítenék, és imáron úgy írnák ki, hogy nem kereskedelmi frekvenciára, hanem közműsor szolgáltatóra, és akkor mondtuk, hogy részünkről természetesen úgy érdekelne. Kiírták, és akkor megnyertük. Persze nyilván nem ennyire egyszerű, de sikeres volt a pályázatunk, és akkor megnyertük a frekvenciát, utána pedig már a műszaki paramétereknek kellett megfelelni, tehát kellett találni egy tornyot, egy helyet, ahol az antennarendszerünket el tudjuk helyezni. Ez végül a Kisvárdai Szakközvő Centrumnak a Fehérgyarmat iskoláján sikerült az ő segítségükkel, illetve a stúdiót pedig a Kölcsei Ferenc Református Általános Iskolában alakítottuk ki. Nagyon, nagyon szép helyen, nagyon otthonos környezetben. Tényleg azt mondhatjuk, ennek így örültünk nagyon, ez jó volt tapasztalni, hogy ezek az intézmények nem barátként fogadtak minket, és minden segítséget megadtak. Tehát kérdésetekre válaszolva, jó éjjel, így jutottunk hozzá, és így mondhatjuk most már el, hogy földi sugárzással Fehérgyarmaton is fogható az Európa Rádió.
Azt nagyjából lehet sejteni a főszerkesztő úr szavaiból, hogy az Európa Rádió számára mit jelent ez a bővülés. Meg lehet azt fogalmazni, hogy a helyieknek mit jelent? Mi az a plusz, amit az, hogy most már ott is fogható az Európa Rádió normális frekvencián, nem kell hozzá internet, különösebb kütyümütyű. Mi az, amit egy térségnek tud adni az, hogy Európa Rádió ott is szól?
Most nagyon sarkosan fogok fogalmazni. Ugye mi abban csak bízhatunk, vagy hihetünk, hogy tudunk adni valamit az embereknek. Tehát nagyon dőreség azt mondani, hogy na most akkor mi ott megjelentük, és akkor innentől mindenki dőljön hátra, mert itt az Európa Rádió is ünnepeljen. Szerintem ez nem így működik. Minden egyes emberhez meg kell találni a hangot. Minden réteghez meg kell találni a hangot. Nyilván ezen dolgozunk esztendők óta, hiszen az Európa Rádió alatú Debrecenben, Nyíregyházán, a Sátoraljaújhelyen, kapcsolódva a miskolci frekvenciához hallhatóak vagyunk Mezőkövesden is, és ugye vannak visszajelzések sokszor, tehát ez nem egy bulvár média. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy lépten nyomon mindenki hátba vereget minket, vagy éppen támadólag lép fel, hogy itt aztán miért szól az Európa Rádió, de tehát ha mi visszajelzést kapunk, az általában egy megfontoltan, higgadtan előadott vélemény, és ezek alapján mi azt hiszük, hogy valamilyen szinten jó úton járunk. Nem sok ilyen rádióban, mi tehát, hogy egyházi tulajdonban vagyunk, és próbálunk egy józan, higgadt hangon beszélni a közéletről is, gazdaságról, sportról, kultúráról, stb. Nem vagyunk egy országos rádió, mi regionális rádió vagyunk, de egyházi tulajdonban. Nem sok ilyen van a katolikusoknál. Lehet említeni talán a Szent István rádiót, hiszen a Magyar Katolikus Rádió az már egy országos hálózat, egészen más létszámmal dolgozik. Talán a Szent István Rádió egy picit olyasmi felépítése, mint mondjuk mi. Hogy a Fehérgyarmatiaknak mit tudunk adni, hát reméljük, hogy ezt is lesz befogadó készség, de én erre céloztam az elején, és sarkosan fogok fogalmazni. Biztosan nagyon sokan lesznek olyanok, akik szerették az egykoron ott szóló kereskedelmi rádiót, és lehet, hogy ezt fogják várni, és nem azt fogják kapni, mert mi nem kereskedelmi rádió vagyunk, nem akarunk, és nem is, de nem tudunk, és nem is akarunk olyanok lenni, mint az előző rádió, aki ott volt, aki azt szereti, és azt szokta meg. Lehet, hogy számára ez nem lesz, nyilván nem lesz olyan, de hogy nem is fog neki tetszeni, mert ő azt szokta, meg azt szerette, és mást vár, és most más fog kapni. Elképzelhető, hogy lesz ilyen. Lehet, hogy meg is fogja fogalmazni a véleményét Facebookon, egyéb csatornákon. Mi ezzel tisztában vagyunk, hogy lehet, hogy lesz ilyen hang. Mi nem az előző rádió leszünk, mi az Európa Rádió leszünk, ugyanolyan a szellemiséggel, és ugyanolyan hangvétellel, mint ami már szól évek óta mondjuk Debrecenben, vagy Nyíregyházán, hogy csak mondjam a tiszántúli frekvenciáinkat. Nem tudom, hogy ez mennyire volt őszinte, vagy mennyire volt érthető, de igen, szerintem ebben a helyzetben vagyunk most jelen pillanatban. Aztán persze reméljük, hogy tudunk adni a ottani embereknek is.
Az Európa Rádió az a református értékadó zászlót húzta fel működésének a kezdet a kezdetén, és azon ennek az értékek mentén igen komoly munkát végez ezen az említett frekvencia sorozaton. 6 frekvenciát tudunk most. Fehérgyarmaton 99.5 MHz-en fogható mostantól kezdve az Európa Rádió. Ezek az értékeknek az üzenete, az, ha meg akarjuk fogalmazni, mi a missziója az Európa Rádiónak?
Tulajdonképpen akkor annak idején úgy fogalmaztam meg, hogy ez az elsőleges misszió, hogy minél több embert megszólítani úgy, olyanokat, akik mondjuk nincsenek az egyház közelében, hogy valamilyen szinten közelebb kerüljenek. Ne egy távoli, misztikus valamiként tekintsenek a református egyházra, hanem egy olyan húsvér szervezetre, ahol jó dolgokat kaphatnak, jó dolgokat mondanak neki, és esetleg még olyan fogódzókat a mindennapi élethez is, ami segítséget jelent, akár eligazodni különböző elvi kérdésekbe, nehéz élethelyzetekbe, vagy csak ahogy az előbb is említettem, pusztán a hétköznapokban. A másik pedig, hogy hát természetesen az egy nagyon fontos misszió, vagy feladat, hogy akik már ott vannak az egyház közelében, ők megkapják azt a egyházi hitéleti tartalmat, ami erősíti bennük a hitet, de igazából a misszió valamilyen szinten ez. A harmadik pedig az, hogy akik lehet, hogy azáltal, hogy mondjuk hallgatják az Európa Rádiót, nem feltétlenül kerülnek közelebb az egyházhoz, nem biztos, hogy el fognak járni templomba, de kapjanak egy olyan tartalmat, ami a mai, hát szerintem azért ezzel mindenki tisztában van, egy elég szélsőséges vélemények hallatszódnak különböző csatornákon, mindenki ugrik a másiknak, mindenki lehúzza a másikat, amire csak lehet, hogy lehúzza a sárga földig. Legyen egy józa hang, legyen egy olyan hang, ahol tényleg nem mindig a másik sárba tiprása az elsődleges, hanem mondjuk beszélünk már tényleg értékekről, örök emberi dolgokról, ami a világi világ foglalkoztatta az embereket.
Mi a helyzet a nem református hallgatókkal? Azért is kérdezem ezt, jó magam sem vagyok az, egyébként római katolikus vagyok, de nagyon szívesen meghallgatok más irányzatokat, más véleményeket is. És ugye azt gondolnám félig meddig azért civilként, hogy egy rádiónak nagyon fontos a hallgatottság. Nyilván fontos a saját hallgatói réteg is, de azt gondolom, hogy időről időre talán nálatok is megfogalmazódik olyan igény, belső igény, saját igény, hogy megvan a saját közösség, de egy picit húzzuk kiebb a határokat, húzzuk kiebb a sávokat. Mennyire kell egyébként erre figyelni? Vagy ilyenkor, amikor mondjuk egy új frekvencia, egy új helyszínre sikerül úgymond finoman fogalmazva betörni, bekerülni, akkor megelégszetek azzal, hogy a saját közönséget kiszolgáljátok. Mennyire frissíti meg magát a rádiót egy ilyen bővülés?
Az mindenképpen megfrissíti. Igazából az elmúlt fél évünk, háromnegyed évünk kis túlzással erről szólt. Találj a tornyot, állapodj meg, legyen meg a rádió engedély, szerezzük be a műszaki cikkeket hozzá, tehát ez így kitöltette az elmúlt fél-háromnegyed évünket. De a kérdésed elejére válaszolva, szerintem ez egy örök dilemma, vagy ez egy örök feladat, vagy harc. Mert ugye, mint hogy a felsőoktatási intézmények most már szinte harcot folytatnak, hogy az adott diák náluk folytassa a tanulmányait. Szerintem ez valamilyen szinten így van a médiában is. Mindenkinek meg kell harcolni, hogyha csak két hallgatóval többet tudsz magad mellé, vagy leültetni a készülékek elé, már az is nagyon jó. De szerintem ez egy örök dilemma, tehát sose lehet hátradőlni. Nyilván mindenki készít olyan hallgatottsági felmérést, hogy azt tudjam mondani, hogy mi vagyunk a leghallgatottabbak, mi vagyunk a legjobbak. Én mindig ezen kicsit szoktam mosolyogni, hogyha az ember mondjuk messzebbre megy, ahol nem hallott az Európa Rádió, és meg egyébként is szerintem az fontos, hogy más rádiókat is hallgasson az ember, és mondjuk van 3-4 országos csatornát, biztos tudnék mondani, hogy mindegyik azzal harangozza be magát, hogy mi vagyunk a leghallgatottabbak Magyarországon. Tehát, hogy persze lehet ilyen önáltatásban lenni, egy egyházi rádió, egy közműsor szolgáltató rádió nem lesz a leghallgatottabb. Most ez vehetünk fel rózsaszín napszemüveget, ezek tények. Viszont nekünk is, mint mindenkinek, törekedni kell arra, hogy lehetőleg több embert szólítsuk meg, soha nem szabad hátradőlni, és mindig keresni kell, hogy még jobb legyen a műsor, még érdekesebb, még informatívabb. Ez szerintem egy örök feladat. Soha nem lehet hátradőlni ezen a területen. Tehát, hogyha mondjuk most megjelentünk Fehérgyarmaton, most mondok egy fiktív példát, jövő hétig kapunk 10-15 vagy akárhány nagyon jó üzenetet, hogy jaj, de jó, hogy itt vagyunk, jaj, de jó az Európa Rádió, akkor nem szabad hátradőlni. Mint hogy lehet, hogy fogunk olyat kapni, hogy hol van ez a korábbi kereskedelmi rádióhoz képest, akkor még nem szabad elkeseredni, tehát valami szinten az embernek a saját útját kell járni, de törekedni kell arra, hogy minél több embert meg tudj szólítani. Summa-summarum egy szó vagy egy mint a válasz, ez mindig egy örök küzdelem, hogy mindig próbálj minél több hallgatót megszólítani, vagy tévék esetében nézőt, újságok esetében olvasót, de szerintem, amit kijelöltél utat, azon végig kell menni, és arról nem szabad letérni, hogy csak azért, hogy kisebb talmi dicsőséggel esetleg, nem tudom, 5-10 hallgatóval több legyen. Az alapértékeket, meg azt az alaputat, amit kijelöltél, azt tartani kell, és azon menni kell végig.
Az elmúlt percekben Sike Gáborral, az Európa Rádió igazgatójával, főszerkesztőjével készült riportunkat hallhatták.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. A 15. kolozsvári Magyar Napok Refo udvarában került sor egy igencsak izgalmas előadásra, melynek címe Mentális egészségünk. A színpadon a három hölgy, dr. Fehér Kardos Gabriella, családorvos, dr. Jancsó Farkas Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, pszichológus, és dr. Virág Tímea Helga, plasztikai sebész, rezidens orvos, aki az előadást moderálta. Olyan témákat érintettek a beszélgetés alatt, mint a hit és mentális egészség kapcsolata. Miért fontos a mozgás, a mentális mentális egészségünkre nézve, és milyen apró tevékenységeket tudunk jó magunk is a mindennapjainkba beiktatni annak érdekében, hogy megőrizzük mentális egészségünket. Mai műsorunkban dr. Jancsó Farkas Zsuzsanna, egyetemi adjunktust, pszichológust hallhatják. A riporter Albert Mária.
Melyik korosztályt a legkönnyebb és a legnehezebb elérni és megszólítani így egyből belecsapva a lecsóba?
Én inkább a közép, vagy inkább az idősebb korosztályra gondolok, pont azért, mert nem tudják, hogy mivel foglalkozik a pszichológia, és hogy mit tehetnének konkrét dolgokat a mentális egészségük érdekében, azért, mert nem volt rá példájuk. Ugye teljesen más életet éltek, más neveltetést kaptak a szüleiktől, és akkor a szüleik valószínűleg nem volt idejük, nem fordítottak időt a mentális egészségükre. Valószínűleg a pénzkeresés, a túlélés volt leginkább az, ami meghatározta az életüket. És emiatt nagyobb az esélye annak, hogy ugye kialakulnak a mentális betegségek. Kevesebb időt fordítunk ugye saját magunkra, nagyobb az esélye, hogy nem jut idő pont arra, ami legfontosabb, hanem túlélünk helyette.
Akkor én itt arra kérdeznék rá második sorban, hogy mikor kéne elkezdeni a mentális egészségünkkel foglalkozni, hogy már gyerekként fontos erre figyelni, vagy inkább mikor már kamaszodsz, ugye akkor ugye a hormonjaid is felborulnak, nem tudod, hogy mit szeretnél, és inkább akkor kéne jobban figyelni erre.
Ugye minden szempontból azt tudom mondani, minél korábban kell elkezdeni, egészen pici kortól. Ugye már az anya méhében rendkívül fontos, hogy hogy érzi a magzat magát, hogy az anya milyen érzéseket élt át, hogy milyen az anyának a mentális egészsége. Ugye pont a hormonok befolyásolják ugye az anya jól létét is, és hogyha a terhesség ideje alatt is a magzat jól érzi magát az anya méhében, az is nagyon-nagyon meghatározza, hogy beszéltek már hozzá, amíg egész pici volt, hogy esetleg énekeltek, mesét olvastak már magzat korába. Vannak ilyen kutatások is, amelyek bizonyítják, hogy amit hall a magzat korába az anyamében, az fel tudja ismerni, például versek, esetleg mesék, és ismerős lesz számára, és esetleg azok megnyugtatják. Úgyhogy egészen pici kortól nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk oda mentális egészségünkre. Például, ha az óvodásokra gondolunk, akkor nagyon fontos, hogy átéljék az érzéseiket. Hogy én most dühös vagyok, most szomorú vagyok. Nem csak, hogy megnevezzük az érzéseket, hanem akkor valamilyen játékos módszerrel feldolgozzák az érzéseiket. És ez azért nagyon fontos, hogy aztán később is, ha bekerülnek az iskolába, akkor persze rengeteg ilyen mentális egészségfejlesztő program van, hogy társaikkal hogyan barátkoznak, hogy esetleg csökkentsük, vagy megelőzzük a kiközösítést, ami mind meghatározhatja a jól létüket. Hogy érzik magukat az iskolába, hogy mennyire tudnak ugye, barátkozni, mennyire találják meg a helyüket a közösségben. Van-e más esetleg olyan tevékenység, amivel a szabadidejüket töltik, ami feltölti őket, levezeti a feszültséget, az energiájukat a gyerekeknek. Egész picikortól óvodás, kisiskolás, az a legfontosabb, hogy sokat mozogjanak. Mentális egészséget azt határozza meg leginkább, hogy ki menjen a testükből az a sok feszültség. Pont azért, mert az iskolában is meg kell felelni a követelményeknek. Ugye jó jegyet kell kapni a szülőknek is megfelelni, a tanároknak is megfelelni. És akkor ez mind rendkívül hozzájárul, hogy érzik magukat, mennyire szorongnak, vagy esetleg mennyire szeretnek tanulni. Hogy miért tanulnak, szívesen tanulnak mondjuk a jegyért, vagy esetleg élvezik, kíváncsiak mondjuk a történelemre, vagy esetleg pont a fizikára. És akkor nagyobb korosztályban, ugye a kamaszoknál rengeteg dolog lenne megint, hogy hogyan kerülnek be a társaságba, előtérbe kerül az, hogy a barátokkal hogyan tudnak kapcsolódni. És akkor ugye nem mindegy, hogy a barátaiknak milyen a mentális egészségük. Igen, kamaszkorban rendkívül meghatározó, hogy felborul ugye a hormon, rendszerük, és fizikailag is nagyon-nagyon sokat változnak. Ami nagyon-nagyon meghatározhatja, ugye, hogy mit gondol saját magáról. Elég szép vagyok? Elég okos vagyok? Megfelelek-e ugye a barátaimnak, annak az ideálnak, amit mondjuk látnak, akár közösségi médiában, akár mondjuk a társaik között. hogy megvan-e a legutóbbi iPhone-om, mert hogy az iskolástársamnak pont az a kiegészítője, vagy esetleg a nem tudom milyen márkás ruhája, ami meghatározza, hogy a kamaszoknak a jóllétét, és hogy hogyan gondolkodnak saját magukról. Ennek megint nagyon sok előnye és hátránya is lehet. Lehet nagyon sok jó dolgot is tanulni. Az, hogy hozzáférnek a közösségi médiához, az azt jelenti, hogy nagyon sok mindent nagyon hamar megtudnak információk. Hallják, elolvassák, nem biztos, hogy értik, de ugye foglalkoztatja őket. És akkor ez az egészségük szempontjából is jó, hogy akkor meg tudom nézni, hogy mi a program, hova mehetek el szórakozni, hol érezhetem jól magam, hol vásárolhatom meg éppen azt, amire szükségem van. Ezeket mind el tudják olvasni. És mondom, ez mondjuk az előnye. Most a hátránya nem csak az, hogy nem értik azt, amit mondjuk elolvasnak, hanem ugye beszéltünk már a megfelelési kényszerről is, hogy akkor nem tudják ezeket mind feldolgozni, ezeket az információkat nem tudnak azoknak a szerepeknek vagy a követelményeknek megfelelni. És akkor persze ez a mentális egészségüket ronthatja. Ugye eljutottunk kamaszkorig, jönnek a fiatalok, akik aztán kezdenek egyetemre járni, az egyetemisták. Ott szintén nagyon-nagyon fontos, mert nagyon-nagyon sok feladat hárul rájuk megint. Teljesen más szerep, mint az eddigi, és akkor meg kell felelni az egyetemi követelményeknek. És akkor rengeteget kell tanulni, de közben kell saját önállóságunkra is figyelni, és akkor azt fejleszteni. Mert hogy ott már a lakhatási kérdésekről is szó van, ugye fent tudom eltartani mondjuk azt a szobát, amiben éppen élek, vagy mit eszek minden nap, hogy egészségesen étkezzek. Ugye is akkor be tudom-e osztani az időm, hogy akkor az egyetemen is megfeleljek. Egészen komplex az önállóság útján elkezdenek ugye saját magukért dolgozni. Mentális egészségüket itt még egy nagyon-nagyon fontos pont határozza meg a pár. Párkeresés, párkapcsolat. Van-e párom? Miért nincs párom? Mikor lesz párom? Mi az ideális? És akkor rengeteg ugye ilyen kérdés, ami természetes. Teljesen jó, hogy vannak ilyen kérdések, és hogy keresik az útjukat. És akkor ez párhuzamosan a karrierválasztással elkezdi meghatározni elsősorban, ugye, hogy hogyan gondolkodnak, hogyan fogják fel az életet, és akkor igen, hogy fér még mindebbe bele a mentális egészség? És akkor itt vagyok, itt állok a nagy betűs élet ugye küszöbén, és akkor mit kezdek most ezzel a sok felelősséggel? Hogyan tudok ezzel mind zsonglőrködni? Ez is egy krízis, úgy hívják normatív krízis, de teljesen természetes. Itt is az a lényeg mentális egészség szempontjából, hogy legyen támogató, legyen kihez fordulni, kérjenek segítséget. Igen, találják meg azt a közeget, azt a közösséget, például Fike, Ike, ahova tudnak járni, visszajárni, ugye, és barátkozni, fenntartani azokat a kapcsolatokat, amelyek segítenek ilyen mély pontokba.
Jancsó Farkas Zsuzsanna egyetemi adjunktussal, pszichológussal beszélgettünk a mentális egészség fontosságáról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.